Nincs elég ember. Hogyha valamit az egyházaknak nagyon föl kéne ismerni, hogy gőzerővel képezni a nem lelkészeket. És nem csak képezni, hanem egyszerűen nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott lélekkel az arra illetékesek válogassák ki azokat az embereket közül, akiknek fölhívják a figyelmet, hogy te nem gondoltál arra, hogy neked laikus szolgálatban is, de kellene vinned az Isten igéjét.
Számos egyházi szolgálata van, amit laikus szolgálatnak nevezünk. Mégis hogyan vegye az ember erre az indítatást? Ez egy nagyon különleges dolog, vagy bárki megteheti?
Azt szokták mondani, hogy nehéz korban élünk. Megkérdezem, hogy akkor a szüleink, nagyszüleink kora, amikor világháborúkat éltek át, az mennyivel volt könnyebb? Mennyivel volt könnyebb az, amikor a gyülekezet papját, lelkészét elvitték frontszolgálatra, hogy ott legyen tábori lelkész vagy pap, és ott maradt a gyülekezet pap nélkül, és akkor egy kántortanító, vagy egy diakonissza nővér, vagy katolikusoknál egy apáca az, aki összefogta a közösséget, és éveken keresztül gondozta, és lelki táplálékot is vitt nekik. Tehát az egész történelmünk erről szól, sőt, mondhatnánk békeidőbe, a 18.-19. században, amikor nagyon nehezek voltak a közlekedési viszonyok, és időnként egy-egy település akár a hó miatt, akár a sár miatt volt elzárva, lelkész ritkán jutott el. Bevett szokás volt az, hogy bizony a kántortanító volt az, aki a gyülekezetet vezette, és ez egy teljesen természetes dolog volt. Ettől elszoktunk, elkényelmesedtünk akkor, amikor a 20. század első felébe nagyon nagy létszámú teológus csoportok kerültek ki, és sok helyre jutott lelkész, és ezzel a gyülekezetek hozzá is szoktak, hogy csak lelkész szólalhat meg, és az az igazi, és ha nem lelkész beszél, akkor az nem egy érvényes igehirdetés, vagy istentisztelet, stb. És ugyanakkor ma azt tapasztalom a fogyógyülekezetek kapcsán, miután nem tudják eltartani a papjaikat, egyrészt protestáns oldalon, katolikusoknál pedig ugye a hatalmas lelkészhiány, vagy paphiány miatt, az történik, hogy összevonnak ezért gyülekezeteket, tehát egy lelkészre, egy papra sokkal nagyobb feladat hárul, hogy tudja megoldani, hogy ritkítja az alkalmak számát. A felvidékre is járunk, és ott az evangélikus lelkészek, magyar ajkú lelkészek száma drasztikusan lecsökkent. Vannak nagyon jó szándékú szlovák lelkészek, akik beszélnek magyarul, ők segítenek, de az ő szolgálatuk is nagyon kevés. Gyakorlatilag, ha laikusok nem csinálják, akkor az egyház népe az elláttatlan marad lelki értelemben. És ugyanezt látom ma a vidéki Magyarországon, a kis településeken és így tovább. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek olyanok, akik megszólalnak.
Ha olyan közösségbe kerül vidéken, beugranak mondjuk vasárnap egy olyan kis templomba, ahol nem érkezik meg a lelkész, hallottam ilyen történetet, akkor előre megy, és kezébe veszi a történéseket, és egy igével, imádsággal tud szolgálni, nem akárki tenné meg ezt.
Én sem így kezdtem, meg én se így gondoltam. Emlékszem első alkalommal, talán 35 évvel ezelőtt, egyszer szombat este csörög a telefon, és a lelkész azt mondja, hogy Nyíregyházáról hazafele jövet, elakadt a hóba, és Füzesabonyba, vagy nem tudom hol kell megszállnia, és nem ér haza az istentiszteletre reggelre. Tartsam meg az istentiszteletet. Nem ért utol senkit este 10 órakor, melyik kollégát vagy nyugdíjas kollégát hívja föl. Egy másik alkalommal Balatonparton, ahol nyaraltunk, elmentünk egy kis imaházba, és nem jön a lelkész, nem jön. Utólag kiderült, hogy volt egy nagy baleset, és teljesen lezárták a hetes utat. Akkor vártunk először 5 perc, 10 perc, 15 perc, annyira kínos volt. 20 perc után fölálltam, előre mentem, és elmondtam azt, hogy én nem vagyok lelkész, valami baj történhetett, kezdjük el. Bár nem készültem ige hirdetéssel, ugyanakkor reggel mindig vasárnap el szoktam olvasni, hogy mi az oltár előtti felolvasásul rendelt ige, és mi a prédikációs ige, és ott volt egy biblia, és abból felolvastam. Az énekeskönyvből énekeket énekeltünk, dicsőítőt, bűnvalló éneket, ugyanígy bűnvalló imádságot mondtunk. Főéneket énekeltünk, néhány szót mondtam, és a végére, amikor már épp a záróéneket énekeltük, akkor esett be a lelkész, csodálkozott, hogy még találott valakit, azt hitte, hogy már mindenki hazament. Ugye ezek kényszerhelyzetek.
Amikor néhány éve vidékre költözött, a Balaton felvidéken a környezetében is megtalálta a kereső embereket és a szolgálat lehetőségét.
Itt, ahol most élünk, itt is egy kényszerhelyzet volt, ahogy az egész elindult. Egyáltalán, ahogy megismert bennünket a lelkész, látásból egymást már ismertük, de semmi több, és mondja a templomajtóba egy illető, amikor istentiszteletre a feleségemmel odaérkeztünk, hogy elmarad az istentisztelet, és kérdeztem, miért marad el az istentisztelet? Hát azért, mert most elfalt a lelkész, hogy nem tudom melyik szorványból hazafele jövet most, rosszul lett a kocsiba. És csak ennyit tudott mondani, hogy nem fog ideérni. És hát akkor is mondtam, hogy hát ha elfogadnak, nem készültem, nem vagyok lelkész, elolvastam, hogy mi lesz az ige. És ha találok a templomba egy bibliát, mert jó evangélikus szokás szerint nem hordok magammal bibliát az Isten tiszteletre, mert nem vagyunk mi szektások, és most a gúny tessék önkritikaként venni. Hát az oltárnál volt egy 1800-as évekbeli fordítású biblia, ahogy a szokott lenni az evangélikus templomokban, és akkor azt elővettem, abból kikerestem az igét, és felolvastam, és hát énekeltünk, imádkoztunk, és nem mentünk el úgy, hogy valamit az Isten ne adott volna nekünk. Tehát ezeknek a történetei, és így belekerül az ember egy helyzetbe, belekerül egy olyan helyzetbe, hogy akkor a lelkész eljön és megköszön, és akkor leülünk és beszélgetünk, és akkor föltárul előttem, mint ahogy annak idején Gömörbe is, a felvidéken is föltárt, az a végtelen magára hagyatottság, az a végtelen kiszolgáltatottság, hogy gyakorlatilag nincs embere. Ahogy a Betesdatavi beteg mondja Jézusnak, hogy de nincs emberem. Hát ugyanígy a vidéki lelkészeknek, papoknak a nagy részének nincs embere. És akkor kezdődött egy beszélgetés, hogy hát miben tudunk segíteni. És akkor ugye bibliaórák tartása, és hát akkor az is kiderült, hogy például amikor ő oda került annak idején, akkor 3 éven keresztül nem is volt szabadságon, hanem minden vasárnap minden istentiszteletet megcsinált. És tudok olyan lelkészről, aki 17 évig nem volt szabadságon, és akkor azt mondtam, hogy na, akkor itt csináljunk egy új fejezetet, ahogy a mérnöknek, orvosnak, tanárnak, lakatosnak, mezőgazdasági munkásnak szabadságra lehet menni, neked is el kell menni szabadságra, nyáron ennyi időre, esetleg télen is, és annak a helyettesítését majd megoldjuk.
Mégis milyen személyi hitbeli feltétel vagy elhívás kell ahhoz, hogy egy hívő ember vállaljon egy ige szolgálatot, vagy egy lelki alkalom levezetését?
Én mondtam rendkívüli helyzeteket, de hát az élet azért hála Istennek nem rendkívüli helyzetekből adódik. Tehát mindenképpen valamilyen képzettség szükséges. Még úgy is esetleg, hogy csak önmagát képzi, tehát egy önképzést végez, ez mindenképpen elengedhetetlen, ez az egyik. A másik az, hogy egyeztessen a lelkészével. Harmadik, hogy a lelkésze meggyőződjön arról, hogy teológiailag rendben vannak a dolgok, tehát nincs benne esetleg valami ordító tévtanítás. Természetesen megvan a módja annak, hogy ez egy fajta növekedés alakjában valósuljon meg, egy lelki növekedés, vagy egy szolgálati növekedésben, hogy az ember nem istentisztelettel kezd, ha csak nincs rendkívüli helyzet, hanem a lelkész azt mondja, hogy tartsd meg ezt a bibliaórát, légy szíves. És akkor beül a lelkész, esetleg együtt fölkészülnek, vagy meghallgatja, és akkor ő elmondja. Én magam is kértem föl úgy bizonyságtételre, Felvidékre vittem testvéreket, hogy megkértem, hogy írják le a bizonyságtételüket, beültünk az autóba, és azt mondtam, hogy na most ezt most mondják nekem, vagy olvassák föl. És akkor fölolvasta a bizonyságtételt, és akkor a hanghordozástól kezdve a beszédsebességen keresztül a tartalomig mindenre odafigyeltünk, és mindent kiértékeltünk. Egy bibliaórát vagy egy ifjórát kezdj el megtartani, aztán 2-t, 3-at, 5-öt, 10-et, és így tovább, és akkor utána már rá lehet bízni. És emlékszem rá, hogy a budaörsi lelkész is, ha már itten konkrét gyülekezetről szó volt, így kért föl időnként szorványisten tiszteletre engem is, de másokat is, mert egy olyan helyzet volt, hogy nem tudott elmenni. Ne hazárdírozzunk a Szentlélekkel, mert erre bennünket ő nem hatalmazott fel. A felkészülés, a tisztes hozzáállás, a komolyság, és nem pedig az, hogy na majd ott, amilyen ihlet éppen ér.
Össze tudná foglalni, hogy az utóbbi években, évtizedekben, illetve hát mostanában milyen feladatokban van jelen, vagy milyen szolgálatokban, milyen szervezetekben?
1996, és gyakorlatilag miután hazajöttünk külföldről, attól kezdve majdnem 2012-ig Budaörsön az evangélikus gyülekezetnek voltam a felügyelője. Ez az az időszak, amikor a gyülekezet önállóvá vált. Egy gyülekezet született meg, amely Istennek az egyik legnagyobb ajándéka volt számomra addig, az addigi életemben. Mint amikor egy kulcslukon be lehet kukucskálni, és ott látni azt, hogy valaki hogy farag mondjuk egy faragványt, egy szobrot. Isten megengedte, hogy ezt meglessem, hogy ő hogy munkálkodik. Hogy szül meg egy gyülekezetet. Ez alatt, az idő alatt volt az, hogy megszületett az EBBE, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, és EBBE engem hívtak, hogy vegyek ott részt a szolgálatba, amely egy őrállói szolgálat. Egyházon belül, de egy őrállói szolgálat. És hát EBBE tevékenykedtünk többen, és aztán volt egy vezetésváltás, és akkor fölkértek engem, hogy én legyek a vezetője ennek. Közben maga az EBBE is változott, hiszen annak idején néhány kiadványt adtunk ki, illetve havi rendszerességgel voltak itt Budapesten alkalmaink. Ugyanakkor, akik ebben nagyon aktívan részt vettünk, azoknak a többsége vidékre került. Ezekről a havi alkalmakról le kellett mondanunk, és tulajdonképpen a klasszikus belmissziót végezzük, amit én is a saját bőrömön tapasztalok, hogy ez ma mit jelent, sőt, tanulom is, hogy mit jelent ez, méghozzá az, hogy tulajdonképpen itt élünk közel 10 millióan, illetve hogyha határon túliakról beszélünk, akkor még többen, és nagyon kevesekhez jut el az evangélium. Ez már régen-rég nem egy keresztény ország, réges-rég nincs az, hogy itt tömegek járnának gyülekezetekbe, egyházközségekbe, keresztény alkalmakra. Itt óriási missziós feladat van. Az emberek megszólítása és az evangélium elvitele az emberekhez. Úgyhogy jelen pillanatban az ebben az átalakulásban van, amikor a hernyókorszak lezárult, bebábozódott, és most jön a lepkekorszak, hogy biológiai hasonlattal éljek, és nem ezekkel a havi rendszerességű feladataink vannak, hanem napi rendszerességű feladataink vannak kinek-kinek a maga szolgálati helyén. Természetesen időről időre összejövünk, kiértékeljük, és megbeszéljük, hogy milyen áldásokat kaptunk Istentől, és milyen irányba célszerű egymásra figyelve is tovább haladni ezen az úton, illetve hát akinek és ahogy adja Isten, továbbra is lehetőség van az evangélikus egyház különböző médiumaiban megnyilvánulni, és bizonyságot tenni erről a szolgálatról is, és Isten nagy szeretetéről, hogy még mindig küld bennünket is. Ami a jelen szolgálatait illeti, vidéken élünk, Balatonfelvidéken, és ott egy gyülekezetbe járunk, és a gyülekezet helységeibe 3 helyen vannak ökumenikus bibliaóráink, az evangélikusok talán a felét képviselik a résztvevőknek, de időnként talán kevesebben is vannak, különben mások jönnek, és azon kívül még van egy felvidéki településre, Somorjára havonta bibliórára járok föl, és ott magyaroknak hirdettük meg, de szlovákok is jönnek, akik tudnak magyarul, illetve aki nem, azok felé a helyi magyarok fordítják ezeket. És hát van ez a bizonyos K3 klub, keresők kíváncsiak kételkedő klubja, ami havi alkalom, és az egyáltalán nem bibliaóra, hanem kifejezetten a keresztény tanítással, hittel, Bibliával kapcsolatos ismereteket beszéljük meg. Erre én fölkészülök, és az anyagokat egyébként mindenki kézben megkapja. De a bibliaórán is, tehát minden bibliaóra vázlatát megkapják, és azt egy dossziéba gyűjtik az emberek, és úgy látszik, hogy ez bevált, mert nagyon szeretik ezt. Illetve hát itt ugye a missziói központban beszélgetünk, a missziói központnak van egy negyedéves újságja, a Híd magazin, abban volt nekem egy rovatom, a Hogyan tovább egyház rovat, azt most befejeztem, és hát majd meglátjuk, hogy milyen egyéb publikációs lehetőségek meg igények lesznek még a jövőben.
További sok áldást és Isten vezetését kívánom a szolgálatára és családjára is. Köszönöm a válaszait, a beszélgetést.
Köszönöm szépen, és hát én is sok áldást kívánok ehhez a rádiómisszióhoz, meg a missziós központ egyéb szolgálataihoz.